Ez itt a 30 perc, az önkéntességről podcast. Ha ön már önkéntes, vagy önkéntesekkel foglalkozik egy szervezetnél, vagy még csak tervezi, hogy kipróbálná magát önkéntesként, hallgasson minket. Ez a műsor önöknek, önökről szól. Az egyes műsorokban az önkéntes szemlében megjelenő tanulmányok alapján olyan gyakorlati, elméleti szakemberekkel, önkéntesekkel fogok beszélgetni, akik mindennapi munkájuk, önkéntességük révén alakítják, formálják a hazai önkéntes szektort. Olyan kérdésekről, válaszokról, kihívásokról és megoldásokról lesz szó, amelyek reményeink szerint a már önkéntes munkát végzők vagy az önkéntességgel foglalkozó szakemberek, de a jövőbeni önkéntesek számára is hasznos információkat, ismereteket nyújtanak. Mert önkéntesnek lenni tényleg jó. Bartol Anna Mária vagyok, az Önkéntes Szemle főszerkesztője. Az Önkéntes Szemle a magyar önkéntesség első online megjelenő folyóirata, amelynek kiadója az alapítvány a Magyar Önkéntesség Fejlesztéséért. A legutóbbi felmérések szerint a szervezetekhez kötődő önkéntesek 21%-a a 18-25 éves korosztályból került ki, ami azt mutatja, hogy megfiatalodott a hazai önkéntesek köre. A mai adásban az önkéntessé válás személyes történeteink keresztül olyan kérdésekről beszélgetünk, mint például milyen belső és háttértényezők indítanak el egy fiatalt az önkéntesség vállalása felé, hogyan, milyen szempontok szerint választják ki azt a szervezetet, ahová önkéntesként jelentkeznek, hogyan alakult az önkéntes életútjuk, mit adtak és mit kaptak az önkéntességtől. Trendi-e ma önkéntesnek lenni a 18-25 évesek között? Hogyan látják, mivel lehetne ösztönözni a fiatalok önkéntessé válását? Mai két vendégem Mácz Fuzsina, a Kórházsuli Alapítvány, és Horváth Panna, a Nem Adom Fel Alapítvány önkéntesei, mindketten több éve önkéntesek szervezetüknél. Rögtön az első kérdésem mindkettejükhöz az, hogy miként emlékeznek vissza arra az időszakra, amikor elhatározták, hogy önkéntesek lesznek. Fruzsi?
Én egyből, ahogy az egyetemet kezdtem, úgy jelentkeztem a kórházsulihoz. Igazából én akkor kicsit el voltam vesztve, kicsit kerestem az utamat, sok volt az új információ, sok volt az új ember, és egy ilyen biztos hátteret kerestem magamnak, hogy legyen hova kapaszkodnom, és akkor megtaláltam a kórházsulit sok keresgélés után, és ezért jelentkeztem hozzájuk.
Panna?
Nekem igazából úgy kezdődött az egész, hogy édesanyám dolgozott ennél az alapítványnál, a Nem Adom Fel alapítványnál, és így testközelből láttam azt, hogy ők mit csinálnak és mivel foglalkoznak, és nagyon szimpatikus volt, úgyhogy tavaly nyáron kezdtem itt önkénteskedni, és igazából egész nyáron, tehát 3 hónapig voltam az alapítvány önkéntese.
Gyakorlatilag ez a családi minta erősítette azt, hogy önkéntes legyen. Mit látott az édesanyjától, amikor az édesanyja önkéntes volt? Hogy milyen egy anya önkéntesként?
Ő már akkor dolgozott, ő nem önkéntes volt.
És az alapítványnál, ugye?
Így van, így van. És beleláttam az ő munkájába, beleláttam abba, hogy ők mivel foglalkoznak, milyen sokszínű, és hogy mennyi emberrel találkoznak nap, mint nap, és hogy mennyire jó az, amit csinálnak. És innen jött az indítatás, hogy igazából én miért ne csinálnám, hogyha szimpatikus az ő gondolkodásuk és az ő munkájuk.
De ezek szerint szimpatikus volt, nem?
Így van, igen.
Fruzsi, önnek mi erősítette ezt az elhatározást? Tehát amikor találkozott az alapítvány vezetőivel, vagy a koordinátorral?
Hát igazából az első önkéntes képzésen, tehát ahogy oda beléptem, akkor láttam ezt a nagyon befogadó, nagyon elfogadó, nagyon kreatív légkört, ami ott fogadott minket, és akkor tudtam, hogy ez egy nagyon biztos háttér lesz, tehát tudtam, hogy bármilyen segítséggel fordulhatok a lányokhoz, hogy biztosan segíteni fognak. Meg hát én mindenképp gyerekekkel szerettem volna foglalkozni, tehát az, hogy én segíteni szeretnék, és mindenképp gyerekeknek, az már elég korán megfogalmazódott bennem, én sokáig gyermekorvos is szerettem volna lenni, de aztán más útra sodort az élet, és ezért úgy éreztem, hogy itt biztosan jó lesz nekem.
Az előbb azt mondta, hogy biztos hátteret keresett. Amikor az ember elkezdi az egyetemet, akkor egyébként is túlterhelt, nem?
Igen.
És plusz még önkéntességet vállalni, az ugye egy plusz teher.
Igen, szóval meg volt bennem azt, hogy én mindenképp segíteni szeretnék, viszont igen, az is nagyon fontos volt, hogy ne legyek túlterhelt, tehát hogy ez beleférjen az időmbe, és ezért kerestem sokáig egy olyan alapítványt, akinél tudok segíteni, viszont én is védve vagyok, és nem megy ez akár a tanulmányaim kárára. És pont a kórházsuli volt az, ahol egy ilyen nagyon flexibilis, nagyon kiszámítható tudok segíteni. Tehát én osztottam be, hogy mikor tartom az órát, hogy mennyit készülök rá, és ez heti egyszer egy óra volt plusz a készülés, ez pár órát vett igénybe, úgyhogy ez pont tökéletesen belefért az én életembe is.
Mind a ketten az a generáció, aki már a középiskolába iskolai közösségi szolgálatot teljesített?
Én igen, én...
Panna?
Én is.
Na, akkor ha pár szót azért mesélnének erről az élményeiről, és befolyásolta-e önöket az önkéntesség, a mostani önkéntességük vállalásában ez az iskolai közösségi szolgálat?
Engem mindenképp, én már ott is gyerekekkel foglalkoztam, én a Pető intézetben voltam, és ott segítettem a konduktoroknak, úgyhogy kicsit már beleláttam ebbe a dologba, és szerintem én ezt szerettem volna folytatni. Úgyhogy az mindenképp segített nekem kiválasztani, hogy melyik utat választom.
Akkor maga
majd
azok a szerencsések közé tartozik, Fruzsi, akinek ez az iskolai közösségi szolgálat pozitív élményt
abszolút
hozott,
igen,
és megerősítést,
igen,
hozott.
Meg...
Mert hát saját osztálytársain is láthatta, gondolom, hogy voltak, akiknek ez nem hozott annyi pozitív élményt.
Igen, meg inkább nyug volt nekik, én meg nagyon élveztem, hogy még több órát is ott voltam, mint amennyit kellett volna.
Panna, ön hol töltötte az iskolai közösségi szolgálatát?
Én egy alapítványnál, illetve egy egyesületnél voltam, a Látássérültek Szabadidős Sportegyesületénél, és igazából a programszervezésben vettem részt, szóval nem kapcsolódik ahhoz, amit jelenleg csinálok, de...
Hát közvetve.
De egyébként azóta is csinálom azt az önkéntességet is.
Tehát
ott is szerepet vállalok, így van, és az igazából onnan kezdődött el.
A rendezvényszervezés ilyenkor mit jelent? Tehát itt az adminisztratív feladatokat, az önkéntesek szervezését, vagy mit jelentett?
Igazából mindent egyben. Az elnökség tagja lettem így igazából az egyesületnek, és azóta igazából ilyen törzsembernek számítok.
Mit csinál egy elnökségi tag?
Egy elnökségi tag programokat szervez, kapcsolatot tart, igazából adminisztrációs dolgokban is ott van, de főképp az a lényege, hogy programokat szervez.
Uh-huh. No, akkor az lenne a további kérdésem, Fruzsi itt már beszélt arról, hogy képzést kapott, tehát tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy igazából ezzel a képzéssel válik valaki önkéntessé. Milyen volt ez a képzés? Mire terjedt ki?
A kórházsunál ez egy kétnapos képzés, péntek és szombat, pénteken egy fél nap, utána pedig szombaton gyakorlatilag egész napot vagyunk. Ez egy személyes képzés, bár a Covid időszakban volt online, és még mindig van lehetőség online is elvégezni. Itt igazából szakmai segítséget kapunk, komoly szakemberektől segítenek nekünk elmesélni, hogy egyetem hogyan kell tanítani, hogyha valaki nem pedagógusi pályáról jelentkezik.
Hogy gyakorlatilag egy módszertant
egy
kapnak.
Igen, egy tanulási módszertan, akkor kapunk információt a betegségekről is, egy ilyen nagyon alapszintű ismertető, hogy hogyan kell kezelni a ilyen betegséggel küzdő gyerekeket.
Egy kicsit vessük akkor az közben, mert azt nem említettük, hogy a kórházsuli noha nevében van, akkor a kórházsuli alapítványnál dolgozó önkéntesek olyan beteg gyerekeket tanítanak, akik hosszú ideig kiesnek az iskolai oktatásból.
Igen, tehát miután már úgymond a kórházból kikerülnek, tehát már gyógyultak, vagy legalábbis a rehabilitációs szakaszba lépnek, onnantól segítünk mi nekik, hogy ne legyenek egyedül a tanulásban. Amikor már kikerültek a kórházból, tehát már nincsenek rosszul, már a kezeléseik nagyjából a végéhez közelítenek, vagy akár be is fejezettek, és otthon vannak, de még nem mehetnek iskolába, mi akkor segítünk nekik, hogy kicsit gördülékenyebben vissza tudjanak térni aztán az osztályukba, mert ez a célunk, hogy mindenki visszatérjen a saját osztályába, és tudja folytatni, ahonnan abba hagyta.
Igen, tehát térjünk vissza a képzésre, hogy tehát, igen, hogy ez egy kétnapos képzés volt, és főleg tanulásmódszertan meg betegségekről.
Igen, és közösséget is építettünk közbe, tehát különböző ilyen szituációs feladatokat kellett megoldanunk, hogy mondjuk az egyik gyerek nem írházít, akkor azt hogy kommunikálod le vele, vagy mondjuk a szülőkkel hogyan kell kommunikálni ezekre a dolgokra, mit szabad és mit nem szabad megkérdezni, megtanultuk a határhúzásokat, és egymással is beszélgettünk, és egymást is jobban megismertük, és egy ilyen kis közösséget kialakítottunk.
A Nem adom fel alapítványnál hogyan vezetik be az önkénteseket az önkéntességbe?
Ez most jelenleg az én szakterületem is, hogy kicsit felkészítsem az önkénteseket arra, hogy mi is vár rájuk. Hát első körben mindenképp van egy adminisztrációs része, amikor bekérik az adataikat, illetve felveszik velük a kapcsolatot. Itt szoktunk csinálni egy interjút, hogy mi is kicsit jobban megismerjük az önkéntest, hogy mivel foglalkozik, mi az, ami érdekli az alapítványba, amihez tud kapcsolódni és szívesen csinálná. És ha ez így körvonalazódott, akkor pedig igazából hozzá csatoljuk egy olyan személyhez, akivel tud együtt dolgozni és együtt működni. És itt jön az én feladatom, elmesélem neki, hogy miben és mivel tud hozzájárulni ahhoz, hogy jó legyen ez a közös munka az adott személlyel.
Van-e egy közbevetés? A Nem adom fel alapítványnál az önkéntesek fele-fele arányban, vagy milyen arányban épek, illetve valamilyen fogban sérültek?
A munkavállalók nagy része sérült, illetve fogyatékossággal élő személy, és az önkéntesek viszont hát szerintem 99%-ban épp.
Tehát akkor gyakorlatilag önnek, mert a hallgatók nem látják, ön egy látássérült, de hát az egyesületből is gondolhatták, ahol a közösségi szolgálat áttöltötte, hogy ön egy látássérült.
Így van.
Milyen egy látássérültnek például az épekkel tartani, épp önkéntesekkel tartani a kapcsolatot, illetve elmagyarázni azt, hogy milyen egy sérülttel vagy egy fogyatékos személlyel foglalkozni.
Már itt kezdődik az alapítványnak a mottója, hogy egyenjogúság és elfogadás és minden más, mert nyilván rajtam is látják, hogy látássérült vagyok, és már úgy állnak a dolgokhoz, hogy belecsöppennek igazából az alapítványba ezzel is. Én, mint látássérült önkéntes, egyébként nagyon egyedi voltam, azóta se volt erre példa, meg így nem is hallottam máshonnan. Sőt, általában nekem az a tapasztalatom a látássérültek körében, hogy nem nagyon lehet önkénteskedni, mert ugye a legtöbb helyen azt várják el, hogy szervezni, menni és csinálni, és ez látássérültként nem mindig sikerül olyan rugalmasan.
Hát a menni és csinálni, igen, ami pontosan nehézséget okoz, holott noha nagyon kiválóak az adminisztratív munkába és a szervezésbe, nem?
Igen, igen.
Tehát, hogy azért még arra a kérdésemre nem válaszolt, hogy mennyiben okoz nehézséget, vagy elmagyarázni egy épnek fogyatékosokkal való foglalkozást?
Én nem gondolnám, hogy nehézséget okoz. Igazából a kommunikáció az attól függetlenül működik, hogy én látássérült vagyok, és valahogy ez nem okoz problémát szerintem. Uh-huh.
De a kérdésem konkrétan arra vonatkozott, hogy akik épp önkéntesek, mennyiben tudnak belehelyezkedni ebbe a szituációba? Tehát a nehézség, hogy mit kell megérteni egy épp önkéntesnek, amikor fogyatékossal és sérülttel foglalkozik.
Igen, ez mondjuk nehézséget okoz. Nyilván ezért is fontos, hogyha nagyobb esemény van és több önkéntesre van szükség. Ilyen volt például a Sziget Fesztivál, ahol mi egy hétig kint voltunk, rengeteg önkéntessel dolgoztunk. Ott kétszer kétnapos tréningünk volt előtte az önkéntesekkel, hogy el tudják képzelni, hogy miben kell segíteni, hogy segítünk, hogy kerülünk a látássérültbe akár, vagy hogy kommunikálunk egy hallássérülttel, artikulálva beszélünk. Szóval ezek a sok is apróságok, ami nem biztos, hogy nekik eszükbe jutna. Viszont nekünk ugye erre mind figyelni kell, és mindent el kell mondani.
Igen, tehát gyakorlatilag a tréning az önöknél is van, ha egy adott szituáció megköveteli. Fruzsi, arról még nem beszéltünk, hogy ön ugye biológus lesz. Mi az, amit tudott hasznosítani a tudásából a kórházsuli tanítás során?
Hát igazából az a érdekes, hogy én nem biológiát tanítottam, vagy kémiát, hanem én matekot tanítottam a tanítványomnak, de hát mindenképp ez a természettudományos vonalon mozogtam, és matekban is azért tudtam segíteni. Azért azt is tanulunk az egyetemen.
Igen, ezek a szak dolgok, amit tudott adni. Ön szerint mik azok a személyes tulajdonságok, ami egy ilyen típusú önkéntes munkához kellenek?
Mindenképp motiváltnak kell lenni. Nagyon fontos a kitartás, hogy sose csüggedjünk el, amikor mondjuk egy gyerek annyira nem motivált a tanulásban. Nagyon fontos a flexibilitás, hogy tudjunk alkalmazkodni, hogyha esetleg elmarad egy óra, az be kell pótolni, vagy nem mindig ugyanakkor érnek rá a különböző kórházi kezelések miatt. és nagyon fontos, hogy tudjunk örülni a kis dolgoknak, és azt látják a gyerekek is, hogyha mi is örülünk egy sikeres feladatmegoldásnak, vagy egy sikeres évvégi vizsgának, az őket is nagyon-nagyon motiválja, és nekik is célt ad, hogy tovább csinálják.
Hát mert végül is ez egy közös munka gyümölcse. Itt az előbb mondta a kitartást, hát a számíthatóság is, tehát hogy tulajdonképpen az alapítvány tudjon számítani az önkéntesre, ne esetleg 2-3 hónap múlva feladja. Tehát a kitartás abban is, hogy a vállalás kitartása, nem?
Igen, igen, ezt el is mondjuk az önkénteseknek, hogy mi szeretnénk, hogyha azért egy fél évet, tehát egy egyetemi szemesztert azért velünk töltenének, hogy ne legyen túl nagy váltás a gyerekeknek is, hogy most hirtelen új tanárt kell nekik keresnünk.
Ezek szerint maga is önkéntes koordinátori szerepet tölt be?
Igen, én 2 évig tanítottam, és utána pedig már egy ilyen, nálunk vannak mentorok, akik segítenek az önkénteseknek, és én is mentor vagyok, és hát kicsit segítek a lányoknak is a szervezésben és a képzéseken.
Mit csinál egy mentor konkrétan?
Mi az egyetemistáknak segítünk, tehát egyrészt a képzésen beszélgetünk velük, egy kicsit mesélünk a mi tapasztalatainkról, hogy hallják, hogy milyen itt tényleg tanítani, és bármilyen kérdéssel fordulhatnak hozzánk az év közben, az év során, és tényleg mindenben próbálunk nekik segíteni, mi is a biztos hátteret biztosítjuk nekik.
Igen, mert Panna is mondta, hogy tulajdonképpen ugye önkéntes koordinátor, ez ugye egy szép pálya ív mind a kettőjüknél, hogy az önkéntességből idézőjelbe a Panna esetében, ha jól tudom, karriert is lehet csinálni, mert mára nem adom fel alapítvány foglalkoztatottja.
Igen, én ugye 3 hónapig voltam tavaly nyáron önkéntes, és idén nyáron gondolkodtam ismét rajta, hogy nagyon jó lenne önkénteskedni a nyáron. Hát ez úgy alakult, hogy június 1-ével igazából munkavállaló lettem.
Mit csinál munkavállalóként?
Tapasztalati szakértő vagyok. Ez azt jelenti, hogy igazából ugyanazt csinálom, mint önkéntesként. Iskolákba, munkahelyekre járunk, és szemléletet formálunk, és megmutatjuk, hogy bármilyen is van szó, lehet fogyatékossággal élve is csinálni. Tehát egy munkaadóhoz elmegyünk, és megmutatjuk, hogy tudnak úgy dolgozni, hogy akár fogyatékossággal élő személlyel tegyék ugyanezt.
Iskolákba is mennek érzékenyíteni, nem?
Iskolákba is megyünk, korosztálytól függően megyünk elsősökhöz, óvodásokhoz, gimnazistákhoz, és olyan területet viszünk, ami az ő korosztályoknak megfelelő.
Tehát például óvodában mit visznek?
A voltában rengeteg játékunk van, különböző játékaink, ami az ő korosztályoknak megfelel, szóval bekötött szemmel kirakót rakni.
Aha, szuper.
Igen.
Mik a nehézségei az önkéntesség vállalásnak? Gondolom mind a kettőjüknek akadtak nehézségei, Fruzsi?
Igen, én az elején egyrészt attól féltem, hogy én nem vagyok tanár, még sose tanítottam korábban gyerekeket, hogy ez hogy fog megvalósulni, de ezen elég hamar átlendültünk, mert a tanítványom nagyon kis lelkes volt, és ezért olyan volt, mintha én is már teljesen pedagógus lennék, pedig nem vagyok az. És a kórházsulinál szerintem van egy lelki nehézség. Sok tanítványunknál, vagy hát már egyre kevesebb, hál' Istennek, de van olyan, hogy esetleg egy kórházi kezelés miatt kiesnek, hogy vissza kell menni ők, vagy egyszerűen nincsenek annyira jól, hogy tudjanak tanulni, és ezeken átlendülni azért nehéz lehet az önkénteseknek, de ebben is segítünk nekik.
Igen, meg hát azzal a tudattal, meg azzal a dilemmával küzdeni, hogy az ember megsajnálja, de közben megkövetelnie kell a gyerektől, nem?
Igen, pont erről szoktunk a képzéseken beszélgetni, hogy ezt hogy lehet elhatárolni egymástól, ott lenni, de mégse annyira belemászni az ő életükbe. És mi azt szoktuk mondani, hogy mi azért vagyunk ott, hogy segítsünk, nekünk a tanulás ehhez az eszköz, ez az a gyerekeknek motivációt, ezért csinálják meg minden feladatukat, és mi ezzel tudunk a legtöbbet segíteni.
Volt ilyen különlegesen emlékezetes nehéz esete?
Nekem hál' Istennek nem. Egyszer volt csak, hogy elmaradt pár óránk, mert visszament a kórházba a kislány, vagy egy ideig ő rehabilitáción a kórházban is volt, de nekem hál' Istennek nem volt ilyen.
Panna? Mi a nehéz ebben a típusú önkéntességben, amit ön vállal?
Talán az a legnehezebb, hogy nagyon dinamikusan és nagyon rugalmasan kell egy-egy ilyen érzékenyítő foglalkozást megtartani. Nagyon kell figyelni arra, hogy ők az adott csoport, akihez megyünk, ők mire kíváncsiak, és akár időközben is változtatni azon, amivel mi készültünk eredetileg. A másik ilyen dolog az a nyitottság. Bármit kérdeznek, bármit reagálnak, ugye nekem látszódik az, hogy látássérült vagyok, és ez gyakran is hangzik, akár a gyerekektől, főleg a kisebb korosztálytól, akik azért elég őszinték, és ezt nekem kell igazából a helyén kezelnem, és tudnom a helyén kezelni a különböző kifejezéseket, azt, hogy ők megnyilvánulnak, és ez eleinte nagyon nehéz volt.
Uh-huh. Beszéljünk arról, hogy ugye mit kaptak az önkéntességtől személyesen? Önismeret, motiváció, szakmai tapasztalat. Ugye Panna, ön a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen tanul.
Igen. Rengeteg-rengeteg kapcsolatot kaptam. Nagyon sok helyen megfordulunk, és nagyon sok emberrel találkozunk is, és nagyon-nagyon sok kapcsolatunk van tényleg mindenhol. Ezen kívül tanultam rengeteg-rengeteg türelmet, illetve hát a látássérültekről nem tudtak már újat mondani, de azért a hallássérültekről, autistáktól, vagy az értelmi fogyatékossággal élő személyekről én is rengeteget tanultam.
Önismeretben adott-e valamit?
Abszolút, igen, igen.
Például?
Hát, amit itt említettem az előbb is, hogy saját magamnak feldolgozni azokat a megjegyzéseket, vagy hát véleményeket, amiket mondjuk a gyerekektől kapok.
Ami egy vakról, vagy egy igen, látássérültről jut eszükbe.
Ezt azért fiatal hölgyként nehéz igen. Sokszor feldolgozni, de most már eljutottam arra a szintre, hogy ez igazából a munkám, és pont ezért dolgozunk, és dolgozom, hogy minél több ilyen falat döntsünk le, akár a gyerekekben, akár a felnőttekben.
Hát meg megtanuljunk róla jól beszélni,
igen.
Nem?
Igen.
Fruzsi?
Én szerintem nagyon sok önbizalmat kaptam, tehát hogy én is megtanultam örülni ugyanúgy a kis dolgoknak. Igazából én is kaptam egy célt, hogy mondjuk a sikeres záróvizsga az a fél év végén. Én nagyon szerettem volna tanulni másokról és magamról is, és abszolút ezt itt megtaláltam.
És mit tanult magáról, ha nem titok?
Hát igazából azt, hogy én is tudok türelmes lenni, még ha néha nem is úgy tűnik. És hogy leginkább, hogy én is tudok segíteni, tehát hogy egy olyan motivációt tudok adni, amit én korábban nem is gondoltam, hogy fogok tudni.
Az utolsó kérdéseim egyike, hogy itt a bevezetőben is feltettem már a kérdést, hogy trendi dolog-e a 18-25 évesek között önkéntesnek lenni. Mi erről a véleményük?
Szerintem igen, én nagyon sok barátomtól hallottam vissza, hogy milyen menő, hogy én ezt csinálom, és hogy még az egyetem mellett is, és hogy milyen, mennyire felnéznek rám emiatt, úgyhogy szerintem abszolút.
Sikerült-e önnek is valakit bevonni?
Igen, az egyik barátnőm is a kórházsulin önkénteskedik már második éve.
A legjobb, mert tudjuk tapasztalatból, hogy a legjobb önkéntest egy másik önkéntes hoz.
Igen.
Panna?
Én azt gondolom, hogy annak ellenére, hogy a középiskolában van az 50 óra közösségi szolgálat, hát szerintem ez nagyon-nagyon sok ember számára inkább megterhelő, mint jó szívvel csinálja, és én ezt problémának látom egyébként, hogy ez nekik kötelező, itt ezen van a hangsúly, mert ez már nem önkéntesség, ha valami kötelező.
Ezt nem is nevezzük önkéntesnek egyébként, azért az a neve, hogy közösségi szolgálat.
Hát igen, de ugye önkéntes munkát végeznek, és szerintem, most hát én ezt tapasztaltam magam körül, hogy önkéntesség alatt ők ezt az 50 órát csinálják, uh-huh. És pont ebből kifolyólag én inkább negatív példákat látok az önkéntességre, és nem igazán szeretik, mint hogy motiváltak lennének és segítenének. De ez mondjuk az én korosztályom.
Jó, akkor hogyan lehetne ezen az ön véleménye szerint változtatni?
Én semmiképp nem tenném kötelezővé, én inkább arra tenném a hangsúlyt, hogy minél több szervezetet bemutassanak, akár iskolai keretekben, akár más platformokon, és megmutatni azt, hogy miért jó ezt csinálni, és nem kötelezővé tenni.
Fruzsi, önnek ugye egy pozitív közösségi szolgálat
igen,
élménye
de,
volt.
De biztosan igaza van Pannának, mert én is láttam az osztálytársaimon, hogy nekik egy kicsit nyűg volt, vagy nem volt annyi kedvük a sok délutáni elfoglaltságok miatt még ezzel is foglalkozni. Talán igen, talán hogyha nem lenne benne ez a kötelező szó, mert már az is eleve ellenállás szül, főleg a tinédzser gyerekekben, talán az már segítene, hogyha mondjuk csak elmennének alapítványokhoz, és csak megnéznék, hogy ők mivel foglalkoznak. És
akkor van egy indiszkrét kérdésem, ugye mind a ketten fiatalok. Ha valamit ugye szabadon engedünk, ugye egy kicsi presszió, mind a Fruzsi ezt jól tudja az oktatásból, hogy ugye a nevelésben mindig kell egy kis presszió. Tehát, hogyha szabadon engedünk, akkor gondolják, hogy önként szabadon fölfedezik maguknak a fiatalok az önkéntességet?
szerintem, ha van rá lehetőségük, és szembesülnek azzal, hogy mennyire sokszínű egy önkéntesség, és mennyi lehetőségük van erre különböző egyesületeknél, akkor szerintem igen.
Igen, hogyha csak egy kicsit mutatjuk meg nekik, tehát minimálisan vannak a határok tartva, hogy mondjuk el lehet menni például ehhez az önkéntes szervezethez, vagy el lehet menni ide egy kórházba megnézni, hogy hogyan működik a dolog, akkor szerintem lennének vállalkozó szellemű gyerekek, ha nem is mindenki, azért szerintem sokan.
És hát van még egy kérdés, hogyha jutalmazó lenne, nem? Az önkéntesség.
Az már nem önkéntesség.
Dehogy is nem, hát az önkéntességért azért lehet kapni valami fajta jutalmat. Vagy az jutalom az már akkor nem önkéntesség, ha az ember kap érte, Panna?
Hát, ha nem fizetés, akkor nyilván még mindig önkéntes alapú inkább, de én azt gondolom, hogy az már más. Akkor már az embernek van motivációja, és anyagi vagy tárgyi motivációja, hogy ezt csinálja. Hát érdekel, igen.
No, akkor az utolsó kérdésem, hogy miért legyen valaki a kórházsuli önkéntese?
Mindenképpen azért, mert nekünk egy kicsit ez is a szlogenünk, hogy védeni és védve lenni. Tehát, hogy te is segítesz a gyerekeknek, és ők is segítenek neked, és amellett egy biztos hátteret kapsz, hogy bármilyen kérdésre fordulhatsz az alapítványhoz. Tanulhatsz rengeteg önismeretet, rengeteg önbizalmat kaphatsz, megtanulsz te is örülni a kis dolgoknak. Egyszerűen egy célt ad talán az egyetemistáknak is, hogyha éppen elvesznek a sok vizsga között, akkor mindig lesz egy biztos pont, hogy ma tanítanom kell, és ez a célunk egy kisgyerekkel, és akkor azt el fogjuk érni.
És hát rengeteg gyereknek segítenek, aki a rehabilitációba.
És igen, és az is egy sikerélmény, hogy rengeteg gyereknek adunk motivációt, lesznek sokkal boldogabbak, és nekik is lesznek céljaik.
Panna, miért legyen valaki a Nem adom fel alapítvány önkéntese?
Nekünk a motivációnk az az, hogy szebbé és nyitottabbá tegyük a világot, illetve elfogadóbbá elsősorban, és hát együtt képesek vagyunk rá. Ez nyilván mi is kellünk, mint tapasztalati szakértők, és kellenek az önkéntesek is, mint a háttértámaszaink. Ezen kívül pedig van egy inkluzív Erasmus Plus által támogatott Lehetsz te is önkéntes nevű programunk, amiben fogyatékossággal élő személyek is lehetnek önkéntesek, illetve hát az épp embereket is várjuk, mint önkéntest.
Mert hogy mit ad nekik, ha nem adom fel? Milyen élményt?
Nagyon sokszínű, és szerintem nagyon sokat lehet belőle tanulni. Úgyhogy mindenképp informatív, különleges, mert különleges emberekkel dolgozhat együtt, és rengeteg olyan élményt, amit az utcán nem fog megszerezni. Megtanul olyan dolgokat, amiket máshol nem lenne lehetősége elsajátítani. Ilyen például az, hogy hallássérült-e, hogy tud kommunikálni, vagy hogy lehet segíteni egy mozgássérültnek, vagy akár egy értelmi fogyatékossággal élő személlyel felvenni a kapcsolatot és kommunikálni vele. És olyan határokat és olyan korlátokat dönthet ez le benne, amit később akár a saját életében, az utcán, bárhol tud hasznosítani majd.
Mácz Fuzsina, Horváth Panna, nagyon szépen köszönöm a mai beszélgetést.
Köszönjük.
Ez a műsor a családokért felelős tárca nélküli miniszter javaslatára az EG00156-001/2021-es számú támogatási döntés alapján a Tempusz közalapítvány által finanszírozott támogatásból valósul meg.